det hårdsam i vores dag. Som jeg siger, kendte liv til mellem og står hos hifter.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Siluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai különleges alkalmon. Egerből érkeztünk a Szalézi Oratóriumból, és a színtársulatunk készült egy különleges előadással. Nekünk szalézi nővéreknek rendalapítónk Don Bosco és Mazzarello Szent Mária, és őróla hoztak egy előadást. Szeretnénk pár szót szólni arról, hogy kik is vagyunk, kik érkeztünk most ide Tarna Leleszre. Voltunk már itt korábban, akkor egy olyan színdarabot hoztunk, amelyben nem voltak énekek, de a mai alkalommal egy énekes darabbal készültünk, amelynek az énekeit is mi, illetve a nővérek írták és készítették, de erről majd még ejtünk pár szót, és hogy ki is Mazzarello Mária, és kiről fog szólni ez a színdarab, kik a szalézi nővérek, erre megkérném Rófi nővért, hogy mondj egy pár szót, kérlek.
Mazzarello Mária az 1800-as évek elején élt Olaszországban egy kis faluban, amit Mornézének hívnak, mint már így is látogatható, és Mazzarello Mária egy szülőgazda családnak volt az egyik gyermeke, aki megérezte, hogy az Isten meghívja arra, hogy tovább adja azt a szeretetet a lányoknak, a fiataloknak, amit ő is érez a szívében, és így alakult, hogy aztán Mornézében is már különféle kihívások elé került, de az élete folyamán, ahogy majd a musicalben is látjuk, mindig tudott az Istennek a szeretetére válaszolni. Kitör majd a tifuszjárvány, megbetegszik, majdnem meghal, utána pedig fölismeri az Isten hívását arra, hogy a fiatal lányoknak szentelje az életét, és őket az Istenhez vezesse. Itt fogja majd felfedezni őt Boszkó Szent János, aki Torinóban ugyanezt a művet végzi a fiatal fiúkkal, fölkarolja azokat a szegény sorsú fiatalokat, akik esetleg az utcán, a börtönökben vannak jelen, és a társadalomnak a peremére szorultak, és Boszkó János észreveszi Mazzarello Máriában, hogy ugyanezt a missziós szolgálatot végzi csak a lányok irányában. A musicalünkben is jelen van a jelenet, amikor Don Boszkó és Mazzarello Mária találkoznak, és így a két szentnek az élete valahogy összefonódik, és a Szentléleknek a közbenjárása által majd megalapul a segítő Szűz Mária leányai rendünk, ami már több országban jelen van, és mindmáig ezt a szolgálatot végezzük a fiatalokért. Nyilván most már nincsen ez a különbség, hogy a lányok és fiúk között ugyanúgy fiúkkal is foglalkozunk, mi nővérek is, mint a szalézi testvérek is. Külön öröm számunkra, hogy velünk van Tóth Péter testvér és diakonus, aki a Szalézia oldaláról képviseli a lelkiségünket, illetve a Szalézia animátoraink, azok a fiatalok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, így a szalézi család tagjaként, akik továbbadják a lelkiségünket. Ez egy közös munkának a gyümölcse, és hát ennek az örömét szeretnénk továbbadni önöknek is.
Köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Milyen szerepet játszottál a darabban?
Kávan egy egészen különleges szerep jutott, én Mazzarello Máriát játszom, vagy hát alakítom ebben a darabban, és most már azért így többedik alkalommal, vagy most már volt szerencsénk több közönség előtt, és több különböző közönség előtt előadni, szóval akár gyerekek előtt, akár egy ifjúsági találkozom, és hát ez mikor is, talán egy 2-3 éve indult el ez az álom, és most így folyamatosan növeget tovább, mikor, hova, amikor, milyen közönség elé.
De ha jól tudom, akkor már régóta nem próbáltatok rá. Milyen érzés volt most így újra színpadon állni ennyi idő után?
Nagyon más most az előadás után válaszolni erre, meg hogyha az előadás előtt válaszoltam volna, én azért egy maximalista embernek tartom magamat, aki szeret mindenre úgy felkészülni, ahogy csak lehet, és ez például bennem így nagy igény van arra, hogy sokat próbáljunk, hogy nagyon nézzük át, sokszor rágjuk át magunkat, viszont ezt így sokszor nem engedik a lehetőségeink, mert távol vagyunk egymástól, mert így nehéz egyszerűen összeszervezni, és ez így sokszor nehézség, viszont pont most az előadás előtt Zsófi nővér, aki többek között összefogta ezt, ő mondta, hogy igazából ez lehet egy szolgálat, és ezt felajánlhatjuk azoknak, akik nézik, és a saját magunk ima szándékára is, és ez így most úgy meglepően nagyon megragad bennem, hogy na jó, akkor ez most legyen így kicsit egy ilyen játék, amit elvezek, és kicsit egy szolgálat azoknak, akik itt vannak előttem, és kicsit egy ajándék magamnak, hogy ezt most felajánlom valamiért, és valahogy most ez sokkal jobban átvitt az egész produkción, és utána is úgy tudtam lejönni, hogy jó, ebben így nagyon sok jó dolog volt, meg ebből így én is sokat vittem el.
Számodra mit jelent ezt a szerepet játszani, hiszen azért ez egy főszerep?
Nekem ez először nagyon nagy nehézség, ez egy kihívást jelent. Tehát ezen így sokat gondolkodtam, hogy hát elevén azért színjátszást sem tanultam, csak így ezt szeretném csinálni, és hogy hát hogy fogok megformálni egy olyan alakot, egy olyan nő alakot, aki így azt érzem, hogy nagyon messze van tőlem, vagy hogy én az életszentség útján nagyon nem itt járok, azt hiszem, én botladozok, én hibázok, és hogy biztosan voltak Mazzarello Máriának is botlásai, de hogy azt láttam, hogy na ő mégiscsak szent lett valahogy, és én ebben még valahogy nem érzem magamat, és azért ez kicsit ilyen talán frusztráló is volt, hogy nem fog ez így nagyon idegenül hatni, vagy hogy így fel lehet venni úgy ezt a szerepet, hogy elhiggyék, hogy valaki így tényleg ilyen volt, és talán ezért úgy is hatott rám, hogy na jó, akkor megpróbálok egy kicsit tényleg Mazzarello Máriaként viselkedni, nem csak mondjuk a színpadon, de a színpadon kívül is, hogy akkor úgy lépjek oda máshoz, hogy elhiggyék, hogy bennem megvan annak legalább így a csírája, ami benne megvolt, és ami benne így tökéletesen kivirágzott. De azért ez egy nagy feladat volt, és sok gondolkodás, meg azért úgy furcsa csak abba belegondolni, hogy nekem mondjuk nincsenek olyan gondolataim, hogy mondjuk egy nővér legyek, vagy hogy én sokkal inkább családdal képzelem az életemet, és nagyon furcsa volt először felvenni a nővér ruhát, hogy így hú, olyan furcsa áll, és hogy mi a furcsa, hogy a többieken is ez van, és hogy aztán szépen lassan így beleszoktam valahogy ebbe a ruhába is, és úgy valami úgy elkezdett benne tetszeni, és az, hogy hát én lehet, hogy most csak ilyen formában, és a színpadon vagyok nővel, és ezt így szívesen megélem, és megmutatom, és ez nem jelenti azt, hogy nem kötelez arra, hogy utána én mondjuk az életben is ezt csináljam, holott ez így néha megfordult a fejembe, hogy hú, mi van, hogyha így ez történik, vagy így emiatt azt feltételezik róla, hogy nekem ilyesfajta útra kell lépnem.
Van egy előzetes képed már erről, illetve egy tapasztalásod, hiszen te már korábban voltál színpadon.
Volt egyszer lehetőségem egy pályázat keretein belül az Egri Színházban részt venni a Róma és Júlia színpadra vitelében, és hát ott különböző szekciók voltak, voltak énekesek, voltak zenészek, prózai szereplők és táncosok, és én az énekesekkel voltam, és akkor ott néztük végig ezt a próbafolyamatot, hogy hogyan működik ez a színházban. Ott az egy nagyon jó élmény volt, hogy volt egy korrepetítorunk, hogy tényleg ott tanultunk, ezért egy kis hangképzés, vagy ezt, hogy szól ez, és egy nagyon motiváló dolog volt olyan emberekkel együtt énekelni, hogy hú, ez nekik is fontos, és nagyon jók benne, és így kicsit motiváljuk, és húzzuk felfelé egymást, ez így jó volt ezt megtapasztalni, hogy így mi történik a színházban. Illetve én előtte egészen sokat táncoltam, és az is végül is valamelyest egy színpadi jelenlét volt, és rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem, vagy rám nem úgy hat, hogy fú, de rossz, ki kell menni, hanem ez, hogy ez az most, ez az én pillanatom, és én ilyen szempontból így szeretek így reflektorfénybe kerülni, vagy hogyha olyan dolgot csinálok, amiben magabiztosnak érzem magam, akkor nagyon szívesen vagyok ott, és ez egy ilyen nagyon nagy ajándék.
Jelenleg egyetemista vagy, melyik egyetemen tanulsz, és mit lehet erről tudni?
Én jelenleg Budapesten az ELTE-n tanulok tanítónak, és hogyha minden jól alakul, akkor jövő évben fogok majd végezni alsós tanítóként. Ez talán egyébként néha kicsit olyan, mint a színpad, és azért is választottam, hogy az alsós tanítók úgy, hogy minden tantárgyat tanítunk, így ez egy viszonylag sokszínű dolog, és így mindenben egy kicsit bele kell élnie magát az embernek, és sok mindent át lehet úgy adni szerintem, hogyha kicsit elfelejti magáról az ember, hogy én most egy pedagógus vagyok, hanem azt, hogy én most a barátjuk vagyok a gyerekeknek, és kicsit bohóc vagyok, vagy most egy kicsit boszorka vagyok, most egy kicsit tündér vagyok. És azért szerintem már így sok tér van ezt megélni az órák során, és én nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hova menjek tovább, hogy menjek-e tovább bárhova, és végül pont emiatt lett ez a megoldás, hogy nem tudtam választani, hogy hova menjek, és egyszer anyukám javasolt, hogy hát nem akarsz tanító lenni, vagy abban, hogy minden megvan, amit szeretsz, hogy abban akkor van egy kis sport, van egy kis zene, ott van a magyar, ott van a matek, lehet nyelv, és aztán így most nagyon örülök, hogy emellett döntöttem.
És azért azt el kell mondani, hogy itt az oratórium keretein belül kvázi gyakorolhatod is ezt a tevékenységet, hiszen animátor vagy, ha jól tudom, és gyerekekkel naponta vagy hetente legalábbis szombati napokon biztosan találkozol, és akár a táborok szervezésén keresztül is. Mit lehet elmondani az oratóriumi családról, mióta vagy te itt tag?
Én nagyjából 2021-ben csatlakoztam, azt hiszem. Elsősorban az animátor közösség fogott meg, vagy így azt felismerni, hogy azt, itt vannak olyan fiatalok, akiknek olyasmi az értékrendjük, mint nekem, hogy hasonló az érdeklődésünk, és hogy hasonló dolgokban vagyunk jók. Ez is egy jó felismerés volt, hogy hú, lehet amúgy tudok egészen ügyesen mozogni a gyerekek között, vagy úgy magabiztosnak érzem magam ebben. És akkor, aki itt volt Egerben, Ágnes nővérő, megkérdezte szeptemberben, hogy nincs-e kedvem elkezdeni az animátor képzést, és akkor már így tudtam, hogy erre úgyse fogok nemet mondani, hogy ezt el kell kezdeni, és nagyon örülök, hogy így elkezdtem, és azóta így. Azért ez egy fluktuáló motiváció, szóval van, hogy nagyobb van, hogy kisebb, de az egy nagy ajándék. Szerintem, hogy foglalkoztatok nagyon kicsikkel, mondjuk alsósokkal, felsősökkel, de hogyha túltekintünk Egeren, és mondjuk a tartományi programokat nézünk, akkor fiatalokkal is foglalkozhatok, akár gimnazistákkal, akár velem egy idősekkel, és ez egy jó, hogy azt érzem, hogy általában odasodor az élet, ahol éppen jobban megtalálom magamat.
Milyen programokat szervezel esetleg, vagy mi ez a tevékenység, amit konkrétan a gyerekekkel közösen csinálsz?
Ami eddig így fix tevékenység volt, ez mondjuk nyaranta a kéthetes tábornak a megszervezése, megtervezése. Ott általában különböző mi úgynevezett stábokban szoktunk dolgozni, amikor leosztjuk, hogy ki melyik részért felelőse a tábornak. Én szeretek így más dolgokat kipróbálni, egyszer a kézművást, egyszer azt, hogy hogyan animálunk, hogy hogyan lelkesítünk, egyszer azt, hogy hogyan szervezzük a programot. Most évközben főként így az én felelősségem, hogy azt biztosítsuk így a társaimmal, hogy minden szombaton legyen ott valaki animátor, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz adott szombati programnak a témája, és hogyha meg esetleg így tartományi programok szervezésére megkeresnek, ezek általában animátor találkozók, vagy lelki gyakorlatok, esetleg a nyári fesztiválok, akkor abban én általában olyasfajta szerepet kaptam, hogy azt kitalálni ott is, hogy hogyan lelkesítünk, hogy hogyan legyünk a színpadon, hogy mondjuk milyen színdarabot adjunk elő. Sokszor láttam ilyen szerepeket is, az ilyen bolond szerepeket, vagy a keretmese kis bolondozásukat, és azokat egyébként nagyon szeretem is csinálni, vagy így. Én ebbe könnyen elengedem magam a színpadon, és ezt nagyon szeretem.
Mi volt az eddigi évek során az oratóriumbeli legkülönlegesebb élményed?
Azt hiszem, talán túl sok is volt. Pont ezt néhány hónapja fogalmaztam meg, hogy az nagyon különleges számomra, ahogy hogy mielőtt elkezdődik a nyári tábor, sokszor végignézünk az oratórium udvarán itt Egerben, és azt látjuk, hogy hú, milyen szép zöld a fű, hogy még milyen csendes az udvar, és mennyire gyönyörű, és elkezdődik a tábor, ott van 120 gyerek, rohangálnak, zajosak, mi is rohangálunk, mi zajosak vagyunk, az érzelmek cikáznak össze-vissza, valamikor nagyon örülünk, valamikor nagyon nehéz, és aztán vége van a tábornak, és ott marad az udvar így csendesen, a fű teljesen kiégve, teljesen kitaposva, és csak így nézzük, hogy hát mi lett két hét alatt ebből is. És olyan szép látni igazából azt, hogy mekkora változás lehet elérni két hét alatt, hogy ezt látjuk a fűbe, csak azt, hogy hú, zöldben mennyire kopott lett, de az, hogy akkor, ha két hét alatt csak a fű annyira meg tudott változni, akkor egy gyerekekben mi változhat, meg mi bennünk mi változhat, és olyan jól látni, hogy minden nyáron lesz utána újra zöld fű, és kicsit bennünk is ezt érzem, hogy elfáradunk nagyon a második hét végére, és azt érezzük, hogy hú, lehet ezt többet nem is kéne csinálni, vagy megérte vajon, de aztán valahogy a következő nyáron mindig visszatérünk, hogy ezt akarjuk még egyszer csinálni, mert ki kell pihenni magunkat, aludni kell néhány nagyot, és aztán rájövünk, hogy ezt nem úgy nagyon jó csinálni, és nem tudunk enélkül meglenni.
A hit számodra mit ad, mit jelent? Akár a hétköznapokban, akár egy-egy nagyobb ünnep alkalmával például. Milyen ezt megélni otthon a családban, és milyen megélni itt az oratórium közösségében?
Én egy nagyon klasszikus katolikus családból származom. Azt hiszem, ezt a klasszikus katolikus nevelést kaptunk a szüleinktől, azt, hogy együtt elmegyünk szentmisére vasárnap, hogy mondjuk imádkozunk étkezés előtt és esténként, és ez egy ilyen nagyon szép keretet adott a mindennapinknak a testvéreimmel, és egyébként a szalézi család volt az első hely, azt hiszem, ahol elkezdett kicsit magamévá válni a hitem, hogy már nem csak egy példa volt, vagy nem csak egy szokás, amit a családunkkal követünk, hogy hanem ez nekem is fontos, ezt én magam is valahogy így szeretném ápolni, szeretném gondozni. Ebbe segítség volt az, hogy akkor nem csak a családom gyakorolja ezt, hanem ott vannak mondjuk az animátorok, akiknek szintén fontos ez a hit, és meg tudjuk élni együtt. Nekem segít a közösségben megélt hit. Ritkán jutok el oda, hogy így egyedül egy nagyon mély élményem legyen, de hogyha sokan vagyunk, és együtt az nekem hamarabb segít. Szintén segítség az, hogy most éppen Budapesten egy jezsuita kollégiumban lakok, és ott kicsit így ismertem a jezsuitákat, az, hogy mondjuk mik az ő imamódjaik, mi az ő gondolkodás, mondjuk ők hogy állnak a Jóistenhez, és ez így megint jó volt. Jó különböző szerzetes rendeket megismerni, hogy ezért mindig van köztük különbség, és mindenhonnan más tudok elrakni, és talán mindig valami másra van szükségem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek téged is, az összes hallgatót.
Az Eszterházy Károly Egyetemen tanulsz, most mesélj erről egy kicsit.
Igen, én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulok Egerben, óvodapedagógia szakon. Hát a tanulmányaim ötleg az leginkább az alapozta meg, hogy nekem sok tesóm is van, közöttük több kisebb is, és már kisgyerek, általános iskolás korom óta pedig ebbe a Don Bosco Szalézi Oratóriumba járok, eleinte csak táborozóként. Nem szerettem volna otthagyni ezt a közösséget, ezért elkezdtem az animátor képzést. Úgyhogy 4 éven keresztül voltam kis animátor, és 2019-ben avattak nagy animátorra.
Beszéljünk arról, hogy az oratóriumban akkor milyen feladatokat látsz el, hiszen ez egy nagy család, ahol én azt gondolom, hogy nagyon jó személyes kapcsolatok születnek, és mai napon is ennek a kinyilatkoztatása történt meg, hiszen szerepeltél egy darabban, mégpedig egy musicalben, amit te az oratóriummal állítottál színpadra. Mesélj akkor az oratóriumi életről.
Hát az oratóriumi élet először talán külső szemben, amikor táborozóként olyan nagyon egyszerűnek tűnik. Aztán, ha belekerülsz ebbe a animátor létbe, akkor rájössz, hogy hú, mennyi dolog van egyébként emögött, hogy te odamész évközben is, mert évközben is vannak oratóriumok, minden szombaton, kivéve egy-két alkalom, ami ilyenként különlegesebb, de minden szombaton is ott is a gyerekeket várjuk, hogy játszhassunk velük, hogy egy kicsit beszélgessünk a szentekről, hogy kicsit közelebb vezessük őket Jézushoz, hogy valamilyen játékos formában mégis bemutassuk, hogy ő kicsoda, miket, milyen csodákat tett, és ezek nagyjából az évközoratóriumnak a tartalmai. A nyári oratórium pedig minden nyáron 2 hét, és hát ennek az előkészületét már egészen februárban elkezdjük, hogy minden klappoljon, és minden a helyére legyen, mire megérkeznek nyáron a gyerekek. Úgyhogy itt rengeteg munka van, a programok szervezése, akkor a regisztrációnak az elindítása, hogy mikor legyen, az összes kérdés, mindig mindent átnézni, hogy biztos mindenre gondoltunk-e, allergiák, pólóméret, mindenféle, úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy amit mondtam már, a programszervezés, akkor minden oratórium, a nyári oratóriumban pedig van színdarab. Szóval van egy olyan stáb, mert minden egyes programra van egy stábunk, és azt az adott témát ők dolgozzák ki. Szóval van nekünk ilyen stábunk, akik például ezeket a színdarabokat írják meg, felkérik az animátorokat a szerepekre, tartanak próbákat, valaki kifejezetten csak a lelki dolgokat készítik elő, hogy ez a napon ez az imádság legyen, ez a téma, ami az egyik legnagyobb feladat, az pedig a díszítés, másfelől pedig a kézműveseknek az előkészítés, hogy kigondolni, hogy a 2 héten keresztül milyen kézművesek legyenek, beszerezni az anyagokat, szóval rengeteg, de rengeteg dolog van, amit a háttérben csinálunk, és emellett persze, amikor meg ott vannak a gyerekek, akkor pedig állandóan ott vagyunk közöttük, próbálunk velük állandóan beszélgetni egy kicsit, hogyha lehet, akkor Istent is megpróbáljuk belevonni ezekbe a beszélgetésbe, hogyha a gyerekek is vevőek rá. Úgyhogy rengeteget játszunk velük, és próbáljuk hát őket ilyenkor tényleg Isten felé terelni.
Beszéljünk a darabról. Milyen volt ebben szerepelni, és mit ad számodra?
Azt mondanám, hogy ez egy evangelizáció volt, mert hogy amennyire én a saját élettapasztalatomból tudom, hogy valahogy nagyon kevesen ismerik a szalézi rendet is, ennek az egésznek a kiindulás alapját, hogy kik voltak az alapítók, akár a férfi rend, akár a női rendnek az alapítója. Úgyhogy amikor mi ezt elkezdtük megszervezni, most hát Zsófi nővér indítványozta ezt a lehetőséget, akkor én 1000%-ig benne voltam, hogy ezt csináljuk, vigyük, mutassuk meg az ember. Úgyhogy egyrészt hatalmas élmény, egy evangelizáció volt, és hát másfelől meg szerintem saját magamnak egy ilyen jó példamutatás volt, hogy legyőzzem én is félelmeimet, mert hogy eléggé lámpalázas vagyok, meg nem szeretek egyedül énekelni a színpadon, úgyhogy nekem ez egy hatalmas ilyen önismeret is volt, hogy én erre igenis képes vagyok. A mai nap Petronilla szerepét kaptam, ő volt Mazzarello Máriának a barátnője. Ő volt az, akivel Mazzarello Mária össze tudta fogni a lányokat az ő segítségével, és utána pedig az ő kezdeményezésükre pedig megalapítani a szerzetesi rendet.
Térjünk egy kicsit vissza itt a fiatalokra és az evangelizációra. A te saját életedben hogyan mutatod ezt meg akár a hétköznapokban? Van-e olyan dolog, amit ki tudsz emelni, amivel egy kicsit meg tudod szólítani a fiatalokat, akik talán nem annyira vallásosak?
Egyfelől talán azt mondanám, hogy mindenki felé ugyanított vagyok, és próbálok mindenkivel ugyanúgy hozzáállni, ugyanolyan kedvességgel, nyitottsággal, és hogyha úgy látom, hogy ő is nyitott, akkor pedig megpróbálok hát érdeklődni, hogy vagy éppen a saját tapasztalataimat elmesélni így a hitemről, hogy hát én katolikus vagyok, és hát igen, én szoktam templomba járni, hogy esetleg te is, vagy mit gondolsz róla. Úgyhogy hát én megpróbálok így leginkább beszélgetni is, mivel én eléggé zenei beállítottságú vagyok, úgyhogy ilyenkor szeretem neki megmutatni, hogy ez nem egy ilyen valami nagyon szigorú dolog, ami a templomban történik, hogy vannak gitáros misék, hogy ezek kis fiatalosak, hogy ez, még hogyha nem is vagy annyira vallásos, de gyere, hallgass, meg hát, ha tetszik is, remélhetőleg ez egy olyan megindítatás lesz számukra, hogy bejöjjenek a templomba.
A zenés miséket említve eszembe jutott, hogy én láttalak már téged fuvolázni. Mióta tanulsz zenét, és mikor és hol szoktál szerepelni?
Már általános iskolában 3.-osként kezdtem el furuljázni, mert hogy Egyébként akkor is fuvalázni szerettem volna, de akkor a zeneiskolának a fuvala tanszakán nem volt hely. Úgyhogy 3 éven keresztül fuvalázni tanultam, majd utána a városi Farkas Ferenc zeneiskolába átjelentkeztem, és akkor ott viszont felvettek már fuvala tanszakra. 6. osztálytól tanulok fuvalázni, mellette ugye a szolfést is tanultam, úgyhogy megvan a szolfés alapvizsgám és a fuvala alapvizsgám is. És hát mostanában már csak a templomban minden hónap utolsó vasárnapján nálunk a saját plébániánkon szoktunk a 12-es misén zenei szolgálatot teljesíteni.
Ilyenkor egyébként nem izgulsz?
De rettenetesen, főleg amikor valami olyan darabot vagy olyan dalt játszunk éppen, amit előtte nem gyakoroltunk el, és kicsit bizonytalan vagyok, és akkor úgy tud remegni a kezem.
Mesélj arról, hogy milyen terveid vannak a jövőben így egyetem után?
Szeretnék a szakmában is dolgozni, de emellett azért persze érdekelnek más dolgok is, úgyhogy lehet, hogy még fogok valami másik szakmát is tanulni. Például nagyon érdekel a cukrászat, meg a fodrászat, úgyhogy teljesen más irány, mint a pedagógia, de ezek ilyen gyerekkori vágyaim voltak.
Én kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásának 2 szereplőjével, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Ebben a tanévben a lelki gyakorlat témája az út, az útonjárás, segítségek és akadályok a Jézushoz vezető úton volt. Vendégeink Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A osztályos, Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K osztályos diákok. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Ki és miért csatlakozott ehhez a közösséghez?
Azért csatlakoztam, mert szeretném, hogy a fiatalok, illetve a velem egyidősek, illetve idősebbek is akár közelebb kerülhessenek Istenhez, magának ahhoz, hogy segítsem a kapcsolatot létrehozni Istennel és a hittel.
Én nagyon egy közösségi személy vagyok, és nagyon szeretek egy csapatban dolgozni, és azért is csatlakoztam, mert ezzel egyáltalán gyakorlom a hitemet is, és ugyanúgy nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni és foglalkozni, és ez nekem egy teljesen egy lelki felüdülés, ez az egész csapat és a foglalkozások.
Én azért csatlakoztam, mert szerettem volna valami különlegeset adni a fiataloknak, és átadni nekik azt az érzést, amit én esetleg egy-egy lelki gyakorlaton megéltem.
Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és szeretném átadni azt a tudást, amit én kapok ezáltal a tanároktól.
Noémi tanárnő, illetve Zoltán tanár úr említették, hogy titeket elvittek egy lelki gyakorlatra Mátra Verebély Szentkútra. Ez a tanévnek, a 2025-26-os tanévnek az elején volt. Mit tanultatok ezen a lelki gyakorlaton? Én nagyon szeretem Mátra Verebély Szentkútot, hogy rátok a környezet, a lelkület hogyan hatott, illetve hogy mivel foglalkoztatok?
Igen, szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy Szentkútra mentünk, mert egy olyan környezetbe, egy olyan környéken voltunk, ahol alapból a hit is fontos, és szerintem jó tudás, gyakorlatokat szerezhettem azzal, hogy részt vettek a tanárok, és egymás részén nem sokat tanulhattunk.
Miről szólt ez a lelki gyakorlat?
Igazából arról, hogy a lelki napokon, lelki gyakorlatokon hogy foglalkozunk mi is a gyerekekkel, illetve hogy tehetjük érdekessé azt, amit mi úgy gondolunk, hogy szükséges arra, hogy egy jó kapcsolatot hozzunk létre Istennel.
Hát a tanév elején én nagyon jó emlékek fűznek a Szentkúti lelki gyakorlathoz. Igazából igen, ez arra volt, hogy az itteni iskolában lévő lelki gyakorlatokon felkészítsenek minket, hogy továbbadjuk a tudásunkat a fiatalabb nemzedéknek esetleg, és nagyon jól éreztem magam ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon szép helyen is voltunk, és tudtam vele azonosulni és elmélyülni teljesen a hitemben.
Én is nagyon pozitívan gondolok vissza. Mindenképpen egy erős hitet tapasztaltam meg. Szerintem közösségépítési szempontból is nagyon jó volt, mert egymást is jobban megismertük, és mindenképpen felkészültebben tudtunk menni a lelki gyakorlatra.
Én is nagyon pozitívan értékelem. Egymást is jobban megismertük, egy nagyon meghitt helyen voltunk, egy csendes, nyugodt helyen, ahol senki nem zavart minket, és megtanultuk, hogy mi is hogy tudjuk ezt továbbadni a kisebbeknek.
Ebben a tanévben mind az adventi lelki gyakorlaton, mind pedig a nagybőjti lelki gyakorlaton ti már akkor aktívan bekapcsolódtatok az iskolatársaitoknak a lelki gyakorlatába. Mik voltak a szempontok, ugye jól emlékszem, adventben 8-osoknak, nagybőjben pedig 9-eseknek tartottatok. Mik voltak a szempontok, ami alapján titeket felkészítettek, illetve készültetek erre a lelki gyakorlatra? Kezdhetjük ugye a kisebbekkel, a 8-osokkal, hogy ott mi volt az egésznek a tematikája, mi volt, amire a fókuszt helyeztétek?
Hát nyilván szerintem az elsődleges fontos dolog az volt, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődésüket, hisz nyilván ők kisebbek és nehezebbek is voltak egy kicsivel, de szerintem ezt nagyon jól meg tudtuk csinálni, tehát nyilván fontos volt az, hogy a komoly üzenetet, ami ugye az adventnek is ugye a célja, azt át tudtuk adni, de úgy, hogy még érdekesen és oda tudjanak figyelni, erre nyilván ez volt a legfontosabb, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk, és hogy megkapják ők is ezt az üzenetet, ami szerintünk nagyon fontos volt.
Úgy épült fel a 8-osoknál ez az egész tematika, a lelki gyakorlat, hogy nyilván, mivel fiatalabbak, próbáltuk kicsit azért játékosabbra venni ezt az egészet, hogy ugye ők is jól érzik magukat, de azért mégis komolyan. Szóval az elejét 3 darab mesével indítottuk, azt még a lelki gyakorlat előtt felolvastuk nekik, és megkérdeztük, mire emlékeznek, és az kicsit egy jobban elmélyülés volt, visszakérdeztük, mire emlékeznek, mi ebből a tanulság. Utána hát bevezettünk a közepe felé játékokat, hogy ez egy kicsit, hogy ne aludjanak el, meg ne unatkozzanak, és a vége felé meg volt közös ima, meg voltak azért páros feladatok így a hittel kapcsolatban, így jobban elmélyülve. De nagyon jól érezték magukat, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük.
Miről szóltak ezek a mesék? Vagy legalábbis a tanúsága mi volt?
Az egyik mese az Józsefről és Máriáról szólt, csak kicsit így modernebb változatba, kicsit az AI-osan megcsinálva, képekkel, meg felolvasva.
A második mesében leginkább az apró örömökre fektettük a hangsúlyt, ugyanis egy kisfiúról szólt, akinek nem sikerült minden úgy, ahogy tervezte, viszont egy-egy apró mosoly vagy egy kis segítség nagyon sokat tudott adni a napjának, és abban is tapasztaltuk, hogy az Isten ilyen kis rejtett jelekben is velünk van.
A harmadik történet az egy testvérpárról szólt, és el szerettek volna jutni az iskolába. És mindenféle akadályba ütköztek, és próbálták ezt túllépni, túllendülni ezen, és mindenféleképpen eljutni, és itt is látjuk Isten segítségét angyalokon keresztül.
És hogy képzeljük el ezeket a lelki gyakorlatokat? Hányan mentetek be az osztályba? Hogy volt a úgymond feladat, munkafelosztás?
Hát igazából úgy átlagosan ugye hármasával voltunk elosztva, vagy kettessével, ugye, és nyilván az volt, hogy felosztottuk, mindhármunkra jutott ugyanannyi rész, hogy valamelyikünk például olvasott, nyilván az elején bemutatkoztunk, és akkor valamelyikünk olvasott, utána a másik átvette, és a harmadik pedig bemutatta, vagy segített nekik megérteni a történeteket.
Tehát akkor ez volt a nyolcadikosoknál, esetleg melyikőtök mesélne arról, hogy itt a nyolcadikosoknál a gyerekek ezt hogy fogadták, kaptatok-e utólag visszajelzéseket, tetszett nekik, várnak vissza benneteket?
Hát a lelki gyakorlat és a lelki nap végén megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat így összesítve az egészet, és azt mondták, nagyon pozitívan álltak hozzá az egészhez, hogy hát sokkal jobb volt velünk egy lelki gyakorlatot eltölteni, sokkal jobban érezték magukat, mint ha tegyük feljött kicsit az számukra unalmas volt, ha jött volna csak prédikálni valaki, vagy valamit mesélt volna, hívtak volna esetleg egy papot, és mondta, hogy sokkal jobban tudtak azonosulni velünk, mint például az idősebbekkel. És nagyon jól érezték magukat, mi azt láttuk, hogy kicsit így játékosabbra vettük, és így tényleg nagyon jól nem unatkoztak. De mégis komolyabbra, így jól érezték magukat.
És akkor a másik évfolyam, ahol ti közreműködtetek a lelki gyakorlatban, pedig a kilencedikesek voltak, azért ők, hát ha nem is sokkal, de azért már csak nagyobbak. Ott mi volt a tematika?
Hát a tematikát azt meghagytuk ugyanarra, ami a nyolcadikosoknál volt, mivel nem nagy a korkülönbség, viszont számomra kicsit elveszhető volt a kilencedikeseknél, mert sokkal jobban láttam rajtuk, hogy együtt szeretnének velünk működni, és már ők is jobban átérezték, kicsit komolyabb, felnőttesebb témákról is tudtunk velük beszélgetni.
Ezek például milyen témák voltak?
Nagyon megjelent nálunk, hogy az úton mik azok a tulajdonságok, amik letéríthetnek vagy rajta tarthatnak, és sokkal mélyebb gondolatokat, például a családcentrikusság is sokkal jobban megjelent, vagy akár a pozitív jövőkép.
Akkor ez inkább már velük egy ilyen beszélgetősebb jellegű volt?
Igen, inkább ők is próbáltak becsatlakozni, és nem csak az volt, hogy mi próbáljuk őket rávezetni, hanem maguktól is sokkal aktívabbak voltak.
Szerintem is a kilencedikeseken már látszott, hogy az az egy év korkülönbség az sokat számít, és tényleg több komolyabb témáról lehetett velük beszélgetni. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, sokkal jobban élvezték, mint például, ha a tanárok tartották volna ezt nekik, mert jobban együtt tudtak működni velünk, mint diákokkal.
Lelken áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll. Lelkem csak téged áll. Egy új nap kér, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtte. Szerelmed mi, és az én.
erőmmel hagy, utam véget ér, de a lelkem mégis téged áld vég nélkül.
A kortárs lelki gyakorlat vezetők közösségéről, a Parázsról beszélgetünk az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival, Vajda Csongorral, Lévai Mátéval, Cakó Lucával és Szabó Blankával.
Fontos az egy közösség életében, hogy rendszeresen találkozzatok, ti is egymást megerősítsétek. Ahogy hallottam, hogy a héten volt itt John atya, aki ugye cisztert szerzetes, ciszterci gimnáziumban beszélgetünk. Milyen programokon vettetek részt, milyen hatással van rátok, hogy ő időről időre, már úgy emlékszem, hogy ősszel is volt itt. Találkoztok hát végül is egy olyan szerzetessel, aki habitusban, szerzetesi ruhában itt van közöttetek, és fiatal.
Szerintem nagyon jó volt találkozni John atyával, és az volt benne a legjobb szerintem, hogy közel tudtunk kerülni hozzá, beszélgetni arra, hogy például neki milyen volt, vagy hogy vált szerzetessé, hogy került közelebb a hithez, és szerintem jó volt megismerni őt, és mi is sok dolgot tanulhattunk tőle.
Én is nagyon élveztem ezt a keddi kirándulást. Nagyon jó fej szerintem John atya, nagyon közvetlenül lehet vele beszélgetni. És megint csak ez a keddi nap nekem egy lelki felüdülés volt, mert a kirándulás során voltak ilyen stációk Jézus feltámadásával kapcsolatban, húsvéttel kapcsolatban, és nagyon jól éreztem magam közben, és éreztem magamon, hogy tényleg egy lelki felüdülés volt ez az egész. És nagyon megfogott volt egy mise a kirándulás alatt, ami alatt John atya prédikált, és neki is a szavai nagyon megfogtak engem, és nagyon tudtam vele azonosulni. Arról beszélt John atya nagyrészt, hogy pont voltunk annál a templomnál, hogy amikor még sok évvel ezelőtt ugyanúgy a szerzetesek, ugye ők titokban gyakorolták a hitüket, ugyanott az erdőben voltak, akkor tegyük fel szarvaskőn, és erről beszélt nagyrészt a szerzetesrendről, hogy milyen nehéz volt régebben, és a hitről is nagyrészt, és ez nagyon tetszett nekem.
A túra az Szarvaskőből Bélapát falvára a ciszterci apátsághoz tartott, és nagyon meghitt volt, mert a Giritka kápolnába tartottunk egy szentmisét, és számomra az is nagyon pozitív volt, mert nagyon kis hely volt, de mind befértünk, és így nagyon családias volt az egész.
Nekem nagyon tetszett a kirándulás, és amellett, hogy kirándultunk, tudtunk beszélgetni John atyával is, és kiderült, hogy ő hogy vélekedik dolgokról, meg hogy gondolkodik. Amellett, hogy megtudtuk ezeket a dolgokat, tudtuk fejleszteni az angolunkat is, mert angolul kommunikáltunk vele.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ti gyakoroltátok az angolt, vagy esetleg a németet, vagy John atyát kényszerítettétek, hogy gyakorolja a magyart. Akkor angolul társalogtatok?
Igen, angolul társalottunk nagy részbe, de egyébként egész ügyes a magyar szavakkal is, meg egész sok mindent megért, de igen, ez az angolra is jó hatással volt, hisz ő is jobban értette nyilván, meg mi is tudtunk ezzel fejlődni.
Ebben a tavaszi fél évben John atya, a ciszterci szerzetes, 3 napot töltött itt Egerben a ciszterci gimnáziumban, ahogy elhangzott, tehát egy kiránduláson is részt vett vele a Parázs közösség, illetve hát lehetett itt vele találkozni, én is összefutottam, vagy láttam őt itt az iskola folyosóin. Milyen programok voltak még, ahol ismerkedhettetek vele?
A tanároknak köszönhetően biztosítottak nekünk egy külön órát, ahol mi parázs közösség is találkozhattunk Jonathanval, és nagyon jó volt, mert tapasztalatokat is tudtunk cserélni, és leginkább arról beszélgettünk, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk közelebb hozni az egyházhoz, és hogyan tudunk olyan programokat szervezni, amik motiválják őket, hogy járjanak misére, vagy esetleg becsatlakozzanak ilyen kis közösségekbe. Elmondtuk, hogy nálunk egy lelki nap, hogy működik az iskolában, hogy nem csak a parazsas programok, hanem a többi osztálynak hogyan működik a lelki nap, de egyébként ő is nagyon érdeklődő volt, sokat kérdezett.
Az országban 5 ciszterci gimnázium van, minden iskolában működik parázs közösség, és ahogy hallottam, ti már találkoztatok egymással, és egy lelki gyakorlat keretében ott is ismerkedhettek, illetve tapasztalatokat cseréltetek. Budatétényben volt ez a találkozó, hogy akkor itt miket tanultatok?
Nekem közösségépítés szempontból nagyon jó volt, ugyanis találkozhattam más ciszterci diákokkal, és vannak olyan emberek, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, és tapasztalatot is tudtunk cserélni, hogy náluk mi hogy működik, akár szerintem olyan dolgokat is mondtak, amiket majd későbbiekben mi is át tudunk venni, és szerintem én is építő dolgokat tudtam számukra is mondani, hogy nálunk mi hogy működik.
Nagyon sok előadást tartottak nekünk, például a többi ciszteriskolából tanárok is, és Jonatya is ott volt, és ő is tartott egy előadást. Az is nagyon tetszett. Részt vettünk egy misén is, egy esti misén. Az nagyon meghitt volt.
És a többi ciszteriskolában már nagyobb múltja van ennek a parázs közösségnek?
Igen, ott nagyobb múltja van, ott többen vannak, de mi is hajtunk arra, hogy sokkal több embert szerezzünk még.
Hát például van olyan iskola, ahol heti szinten találkozik a parázs közösség, és heti szinten meg tudják beszélni az észrevételeiket, és szerintem ez számunkra is majd építő lehet a jövőben, akár közösségépítés szempontjából, akár új ötletek kitalálásából is.
Akkor a következő tanévben is, ahogy a tanárnő mondta, hogy majd egy újabb témát dolgoztok föl, tehát akkor a következő tanévben is ti ugyanígy a közösség tagjaként vállaljátok ezt, hogy akkor az iskolatársaitoknak szervezitek ezt a lelki gyakorlatot.
Természetesen mi teljes mértékben nyitottan állunk felé, az új téma felé, az új lelki gyakorlat felé, és szívesen adjuk át a tudásunkat esetleg fiatalabb gyerekeknek.
Nektek mit adott ez a tanév a lelki gyakorlatok, illetve hát a parázs közösség szempontjából?
Szerintem rengeteg tapasztalatot, illetve azt meg tudtuk tanulni, hogy hogyan bánjunk nyilván a gyerekekkel, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hisz az első legfontosabb dolog az, hogy érdekes legyen, hisz a mai embereknek, mai világnak az nagyon fontos, hogy egy olyan információt vagy dolgokat tudassunk velük, amivel nyilván meg is lehet őket fogni. Szóval szerintem ez nagyon fontos része volt annak, hogy meg tudtuk tanulni azt, hogy hogy tehetjük jobban felfoghatóvá ezt az egészet.
Nekem azt adta, hogy megismerhettem új embereket, megtudtam, hogy hogy gondolkodnak a kisebbek például, hogy őket mi érdekel jobban, hogy vélekednek Istenről.
Nekem mindenképp egy lelki fejlődést, és kicsit le tudtam lassulni ebbe a mai gyorsuló világba, és mindenképp közelebb érzem magam Istenhez ezután a parázsos lelki gyakorlat és a gyerekekkel való foglalkozások után.
Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjébe, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymond felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
Ugye, hogyha arra gondolunk, ugye a parázs az a sokáig melegít is.
Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts, így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbálunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
Szerintem a parázs az fiatalokból áll, és ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.
Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és szerintem fogunk mi még itt találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium parázs közösségéről beszélgettünk. Vendégeink voltak Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A, továbbá Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K-osztályos diákok.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem? Úgy lett minden. Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éljön értem. Már értem, ha fél a kezedben élek, de el nem hagy sosem, mert a tervemnél jobb gondoskodsz rólam, ez jó. A fél homályban honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam. Győztessel ér, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És a csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet